Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos VIP adásának a 12. része. Antenna vagyok, itt van velünk a stúdióban virtuálisan és biztonságosan Csaba. Szia Csaba!
Sziasztok!
Illetve természetesen a két elnyűhetetlen zombi vírusokmentes ninja.
Hello, sziasztok!
Illetve Béla, szia Béla!
Sziasztok, Béla vagyok!
A mai témánk, és ez egy elég rendhagyó megoldású adás lesz, hiszen az oktatásról fogunk beszélni, illetve annak a digitalizált változatáról, méghozzá biztonságosan, hiszen ilyenkor se szabad elfelejtenünk azt, hogy érdemes lenne biztonságosan kommunikálni és élni a világban. Na de, hogy is kerültünk ebbe a helyzetbe? Ugye lezártak minket a koronavírus miatt, és kénytelenek vagyunk hát előbb hozni ezt a digitális, nem is tudom, hogy fogalmaztál, Ninja, a Mad Max-et?
Igen, ez a kiber Mad Max világa, ami beköszöntött. Én legalábbis így látom, és még annyit szeretnék kiegészíteni, annyival szeretném kiegészíteni a konferenciét, amit tettél, hogy én azért szeretnék egy kicsit beszélni most a home office-ról is, mert most ez is új lett nagyon sok embernek. Nekünk nem az, mert mi szoktunk ilyet csinálni, de sok munkáltatónak is ez egy új helyzet, úgyhogy erről egy pár szót biztonsági szempontból mindenképp ejtenék.
Az igen, ez ugye mindenki fontos, hogy kicsit megváltoztak a körülmények, ami azt jelenti, hogy a jól megszokott, biztonságos céges környezetet azt most hát fel kell adjuk, és lehetőleg ugyanazt a szolgáltatási szintet, ezt otthonról ellátni. Most ez nagyvállalatok esetén általában megoldott, de mondjuk iskolák és kis- és középvállalatok, illetve magánszemélyek esetében nem feltétlenül. Itt van köztünk három gyakorló szülő, aki viszonylag közel van érintve ezzel a témával bizonyos szinteken, és van egy paranoid Bélánk, aki ugye a home office nehezen tudja megoldani, hiszen autós rádiót otthonról kiszerelni és eladni viszonylag nehéz. Béla, te milyen profilváltáson mentél át, hogy azért a biznisz az ne álljon meg?
Hát én most úgy gondoltam, hogy dolgozok. Mármint, hogy így klasszikusan, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ugyebár én Ninja, hát mondjuk Antenna nem, de mi ketten Ninja-val biztos vagyok benne, hogy 3 hete már home office-ba vagyunk. Nem tudom, Csaba, te most hánynál tartasz most körülbelül?
Hát nekem ez a második hét, mondjuk hála jó Istennek úgy kezdtem, hogy a gyerek elkapta az influenzát, akitől elkaptam én is az influenzát, úgyhogy mire kitölt a koronavírus para, akkor én már legalább egy hete itthon voltam. Ugye onnantól kezdve nem is tudtam kimozdulni, úgyhogy én a második hetemet kezdem.
Na, tehát akkor most már ezerrel toljuk a dolgot. Tehát mi Ninjával akkor kerültünk, szerintem elsőként kerültünk kötelező home office-ba, amikor még úgy nagyon nem volt erről szó máshol, úgyhogy én elsőként meg is borotválkoztam így azonnal, hogy ne akadjanak meg a vacilusok, meg minden. Most úgyse lát senki, úgyhogy én ezzel indítottam.
De ez viszont nagyon, nagyon jó tesz a privacy-nek, hiszen most viszonylag sokan vesznek fel maszkot, úgyhogy nem tűnünk mi se fel ilyen Anonymous maszkkal az utcán, úgyhogy kevésbé feltűnő, hogyha így mész mondjuk bitcoint venni, nem?
Mindenképpen. Neked egyébként van maszkod? Veszek.
Én növeztem a maszkomat.
Jó, hát akkor egyeseknek. Hát egyébként nekem van biciklis maszkom, ami ilyen pollenszűrős, ami nem tudom, hogy mennyit segít, de mondjuk nem így, hogyha kimennék, tehát így nincs rá igényem. Tehát én tipikusan az introvertált típusú ember vagyok, aki úgy egyébként nem szoktam kijelni, tehát hogyha nem muszáj, akkor én nem megyek ki, tehát én teljesen jól el vagyok. De egyébként Csaba említette az influenzát, tehát nekem is voltak ilyen tüneteim, és nem tudtam eldönteni, hogy akkor most mi a szösz van, most én vagyok egy kicsit influenzás, vagy ez már ugyebár az a dolog, ugyebár. De úgy tűnik, hogy teljesen jól vagyok, úgyhogy nem hiába, 3 hete itthon ülök, és nem megyek ki, úgyhogy elég nehezen tudnék megfertőződni.
Sok D-vitamint javasolnék, mert ugye a napfény hiány az ilyenkor igen káros tud lenni, és ugye alapvetően a mai témánk az mindenképpen a biztonság és az IT-biztonság lesz, de kicsit körülnézve itt a kommentek mindenben valahogy mindig megfeledkezünk arról, hogy ez az egész távmunka meg távoktatás, ez nem csak IT-biztonsággal, hanem ugye a humán biztonsággal is jár, úgyhogy sok folyadékot és D-vitamint javasolnék.
Na jó, de mivel ütjük el az időnket? Tehát ugye most nekünk a home office azt jelenti, hogy itthonról dolgozunk, mármint hogy Ninjával, Bélával, meg én. Te viszont, ha jól tudom, főleg tanítasz, mármint hogy tanítanod kéne, de ugye ezt nem igazán tudod most. Ez most neked hogy alakult át a home office?
Így van, én alapvetően most kettős szerepben vagyok, egyrészt szülőként, miután a feleségemnek dolgoznia kellett, még nem engedték el. Itthon vagyok kettő darab kisiskolás, egy elsős és egy harmadikos gyerekkel, úgyhogy az ő életüket próbálom menedzselni, aztán pedig második műszakban egyetemi oktatóként próbálok én is átállni a távoktatás adott a gyönyörökre. Úgyhogy nagyjából úgy néz ki a napunk, hogy reggel 7 órakor, és ez már nagyon jó, hogy 7 órakor, mert egyébként 6 órakor szokott a kelés lenni, megspóroltuk az iskolába jutás idejét. Tehát 7 órakor ébresztő, 8 órakor a két gyereket szépen leültetem a tanulnivalók elé, utána pedig közben megpróbálom valahogy a fejemet a víz fölött tartani, megválaszolni az e-maileket, illetve az operatív dolgokat. Utána, amikor a feleségem hazajön 4 órakor, akkor pedig belevágom magam az alkotó munkába, és hát este 8-9-ig próbálom ledolgozni azokat a lemaradásokat, amiket napközben összeszedek.
Ez a otthonról tanulás, tehát most nézzük előbb a gyerekeket, ez mennyire új nektek? Tehát, hogy így gondolom, hogy gyerekeknek abszolút, de neked, mint hát azért informatikában viszonylag jártas, és ez teljesen idézőjelek között az viszonylagot, hiszen tudjuk, hogy teljes mértékben otthon vagy benne. Mennyire ismertek ezek az eszközök? Mennyire használtad már?
Ugye ketté kell választani. Picit, hogy a történetét elmeséljem ennek az egésznek, ugye a csütörtökön kezdődött el annak a sejtése, hogy itt valami lesz. Pénteken már úgy küldték haza a gyerekeimet, hogy minden tantucukat hazaadták, majd péntek délután bejelentették, hogy az iskolák bezárnak, és az iskoláknak gyakorlatilag volt kettő napjuk arra, hogy hétfőtől megszervezik az oktatást. Itt rögtön is kezdődött az interneten egy igen komoly ötletelés, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, erről biztos részletesen fogunk még beszélni. Kicsit lelőve előre a poént, nálunk a mi iskolánkban a Google Classroom-nak a megoldása lett kiválasztva, ezen keresztül kezdtek el a gyerekek dolgozni. Én magamtól is egyébként, mielőtt az iskola emellett döntött volna, ezt vezettem be nekik, tehát gyakorlatilag felállítottam nekik egy Google Classroom-os környezetet, és egy hétvége alatt megtanítottam őket arra, hogy is működik az, elkészítem, leadom, valaki értékeli, visszakapom, megértem azt, hogy mi is történt. Ugye a gyerekeimnek androidos tabletje van, tehát illetve föl is van állítva már nagyon régóta egy Google család, Google Family Link, amin keresztül ők mind az androidos tabletet, mind pedig azokat a kontrollokat, amiket a Google Family Link ad, ezeket jól ismerik, már évek óta is használják. Tehát nekik tulajdonképpen nagyon nagy váltást nem jelentett az, hogy innentől kezdve a tableten keresztül kapják meg a feladatokat, és azon keresztül kell követni mindenfélét. Az egyetemi létemben elég sok kérdés volt, hogy milyen platformot fogunk csinálni. Az első feltételezés az volt, hogy majd valahogy online módon kell megtartanunk az előadásokat. Az az, hogy konkrétan valamilyen Webex-hez, vagy éppen Zoom-hoz hasonló megoldást kell majd használni, vagy becsatlakoznak sokan, és akkor majd nekik fogunk előadásokat tartani. Szerencsére az egy hét alatt rájöttek arra mindenki gyakorlatilag, hogy ez kivitelezhetetlen, és az egyetem által korábban is használt Moodle rendszer lett a nagy favorit, ezen keresztül fogjuk majd kiadni a tananyagokat, illetve nyilván lehetőségünk van arra, hogy hangot, videót, akár podcastot is rögzítsünk, és ezen keresztül adjuk át a tudást. Számomra ezek mind ismert technológiák voltak, ugye én mielőtt főállás egyetemi oktató lettem volna, 15 évet dolgoztam kint piaci cégeknél, tehát nekem gyakorlatilag teljesen ösztönös az, hogy milyen mondjuk egy szobában, milyen kint a kertben, milyen lent az utcán, milyen külföldön, milyen a repülőtéren és különböző helyeken dolgozni, és mindezt ellátni. És én úgy érzem, hogy ez most nagyon-nagyon jó tudás. Én szülőtársaimnak egyébként azt is javasoltam, hogy akinek van hasonló tudása, azt mindenképpen ossza meg a többi szülővel, a gyerekekkel, és nem utolsó sorban a pedagógusokkal, akiknek ez nyilván nagyon-nagyon új lesz. Úgyhogy én gyakorlatilag annyit csináltam, hogy előszedtem a már bevált megoldásokat, amiket egyébként is használtam, és igazából a gyerekeket arra okítom, hogy hogyan lehet túlélni épésszel és éptesttel ezt az egész helyzetet, mert úgy néz ki, hogy most azért hetekig be leszünk zárva.
Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy a mai világban az informatika, a kijelzők, ez az egész internet közelség, ez viszonylag ott van, tehát hogy aktív. Pont emiatt talán nem kéne annyira fájjon, hogyha ezt oktatásra is használjuk, viszont ez megnöveli azt az időt, amit kijelző előtt töltünk. Ez van ötleted, vagy van felkészülés, vagy van esetleg ajánlása nem tudom, oktatási minisztérium felől, hogy ez most hogyan csökkenthető, vagy akkor most a szabadidő az, amit nem a kijelző előtt töltünk?
Nincsen ajánlás, én a saját tapasztalatomat tudom elmondani, miután a gyerekek egyrészt nem minden idejüket a tablet előtt töltik, hiszen a feladatokat kapják meg digitális módon, viszont a feladat végrehajtás az konkrétan a munkafüzetekben, olvasókönyvekben, füzetekben történik, tehát hagyományos analóg módon kell végrehajtaniuk dolgokat. Viszont abban a pillanatban, hogy végeznek a feladattal, ami nagyon furcsa, nem az történik, hogy elkezdik a YouTube-ot nézni, mint ahogy korábban történt. Még csak az első napokban ugyanez megtörtént, hogy utána rögtön lehuppantak a tévé elé, és akkor ott folytatták a napjukat, hanem érződik rajtuk így egy hét után a mozgáshiány, szeretnének kimenni, szeretnének hagyományos játékokkal játszani, tehát a fiam elkezdett legózni, csodálatos építményeket alkotott az elmúlt hetekben, hiszen van ideje most már legózni, illetve a kislányomnál is azt lehet látni, hogy inkább elkezd előszedni a kézügyességi, kreatív dolgokat, és azzal foglalkozik, és hát amennyire lehet, megyünk ki az erkélyre, hiszen mi a 8. emeleten lakunk, tehát nekünk nincsen az a lehetőségünk, hogy lemenjünk a kertbe. Mellettünk levő játszóteret egészen konkrétan belakatolták, tehát nagyjából egy napi egy egészségügyi sétára van lehetőségünk, kerülgetve a szabadon grasszáló nyugdíjasokat, akik, mint hogyha mi se történt volna egyébként, egész nap kint vannak az utcán. De egyáltalán nem érzékelem azt, hogy érdemben nőtt volna a képernyő előtt eltöltött idő. Ez beszabályozott. Nyilván ezek csak az én gyerekeim, hogy más gyerekeknél ez hogy van, erről vannak azért sejtéseim a különböző Facebookos kommentekből, és hát sok gyerek alapvetően úgy döntött, hogy szabadidő a szabadidő, tehát akkor ezt el lehet tölteni a képernyő előtt, a videójáték, Xbox és társai előtt. A szülőtársaimnak mindenképpen azt jelezném, hogy most, hogy a gyerek egyébként gép előtt van, és muszáj valamilyen accountot létrehozni számára, legyen ez egy Google, vagy legyen ez egy Microsoftos, vagy legyen ez egy Apple-ös, vagy bármilyen más nagyszolgáltatónál levő account, mindegyiknél lehetőség van létrehozni azokat a családi csoportokat és benne azokat a szülői kontrollokat, amik mindenképpen határt szabnak arra, hogy a gyerek hány órát van a képernyő előtt. Tehát nem indokolt az, hogy most a jelen helyzetben 8-10 órákat legyen a képernyő előtt, nem, mást is kell csinálni.
Ugye itt most először is a gyerekünknek, illetve a saját érdekünknek az érvényesítéséről beszélünk, tehát hogy a gyerek ne üljön egész nap, illetve legyen valami kontroll, meg ilyesmi. De mi a helyzet most így a nagytesókkal? Tehát, hogy nyilván Google, nyilván bármelyik más szolgáltatót nézzük, azért viszonylag sok mindent kiadunk, és ezáltal monitorozhatóak vagyunk. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az a törekszünk, hogy az üzletfolytonosság az megmaradjon, és az oktatás az minél előbb, minél gördülékenyebben menjen és folytatódjon, illetve ne akadjon meg. Hát szerintem itt a biztonságot azért mindenki, nem az, hogy huszadrangú, vagy hogy majd valamikor foglalkozunk, de hogy eszébe se jut. Van esetleg tapasztalásod, vagy ezt teljesen rosszul gondoljuk?
Ez a nagy tesó effektus talán a leggyakoribb, amit megkérdeznek tőlem. Én a Facebookon egyébként és a hallgatók közül, hogyha valakinek jó tanácsokra van szüksége, akkor a Facebookon keressen rá a nevemre, Krasznai Csaba. Nyilvánossá teszem azokat a posztokat, amiket ebben a témában írok. Kicsit blogolgatok most már napok óta, hogy hogyan éljük meg ezt az egészet. Na a lényeg, hogy ott a kommentek alatt azért gyakran előfordul ez a kérdés, hogy és mi lesz a nagytesónak, kiadjuk-e? A válaszom pedig az, hogy igen, most ebben a szituációban alapvetően muszáj létrehozni accountokat, digitális nyomokat ezeknél a nagyszolgáltatóknál, viszont ne felejtsük el, hogyha a gyerekeinknek egyébként gyerekfiókokat hozunk létre, melyek egyébként a jogszabályok által védettebbek, lásd még GDPR is a vonatkozó VIP-k, akkor alapvetően, hogyha ezzel a nagytesó valamilyen módon visszaélne, akkor abból azt gondolom, hogy igen komoly szankciókat lehetne levezetni az Európai Unió részéről. Tehát az én legfontosabb kontrollom ebben, a preventív kontrollom ebben az esetben egy adminisztratív kontroll, azaz, hogy van egy GDPR-unk, és a GDPR-ban masszívan le van írva a gyermekek adatvédelméhez való joga. Éppen ezért én csak és kizárólag gyermekfiókokat vagyok hajlandó ezekben a oktatási platformokban regisztrálni. Illetve, miután nem csak Google-t és Google Classroom-ot, és nem csak Microsoft-ot és Microsoft Teams-t használunk, hanem emellett számos más felületre is be kell regisztrálni. Én nekem az a tapasztalatom, hogy mindenhol lehetőség van Google vagy Facebook fiókkal regisztrálni. Facebook ugye ebben az esetben nem a legszerencsésebb kicsiknél. Úgyhogy én mindenhol azt csinálom, hogy a Google fiókkal autentikálom be a gyerekeket ezekre a szolgáltatásokra, hiszen így nem kerülnek autentikációs adatok ezekhez a szolgáltatókhoz, és a későbbiekben egynyivel kisebb lesz majd a támadási felület.
tehát jól tudom, később meg is tudod vonni. Tehát, hogyha ennek az egésznek vége, akkor meg tudod mondani, hogy ez az applikáció, vagy ez az oldal többé nem használhatja a Google-ös autentikációdat, és igazából ettől a ponttól kezdve újra meg tudod szakítani a kapcsolatot a kettő között.
Ez pontosan így van, a Google fiókban lehet látni, hogy milyen applikációknak adtam engedélyt, és valóban ez bármikor meg is lehet vonni tőlük.
Szerintem az első olyan pont, amit felírhatnak a kedves hallgatók, hogy ezt a krízis helyzet után mindenképpen üljenek le és nézzék át, hogy kinek, minek, hogy adtak engedélyt. Illetve talán ez nem is feltétlen csak a mostani karanténos helyzethez fontos, hanem időnként azért érdemes végignézni, hogy főleg ezeknél a single sign-on megoldásoknál hova vagyunk becsatolva, és minek van engedélye, vagy akár még az ilyen egyéb alkalmazásoknál is, hogy melyik gépnek, vagy melyik gépet mentettem el, mint megbízható eszköz, és lehet, hogy időnként ezt érdemes felülvizsgálni. Viszont én nagyon sok olyan hírt látok, és vizionálok magam előtt, hogy így a következő, nem tudom, 6-8 hónapban, amikor ez már lecsengett, reméljük, akkor milyen hírek lesznek, hogy ki hogy élt vissza ezzel, és jaj, el is felejtettük, és jaj, nekünk fontos amúgy a biztonság, de el is felejtettük, hogy igazából, hát mégis monitoroztuk, és hát a GDPR így meg új, de azért mégis figyeltünk dolgokra, úgyhogy én nagyon azt vizionálom, hogy azért lesznek még érdekes hírek ennek az időszaknak úgy az utózöngéjeként. Nincs, te hogy látod ezt? Tehát ugye te is viszonylag sok osztályt lefedsz gyerekekkel, mármint hogy belelátsz dolgokba, vagy nem. De hogy mi a tapasztalás, hogy ti hogy álltatok át?
Hát én ezt sokkal apokaliptikusabban látom, vagy legalábbis tapasztalom. Ugyanis egyrészt nálunk az iskola egy viszonylag nagy káosszal kezdte ezt az egészet, vagy hát ilyen pánik helyzettel nem voltak teljesen felkészülve erre. Én a távmunkára ugye nyilván föl vagyok készülve, nem gond, de a nejem például ő egyáltalán nem, és hát a gyerekek se igazán használtak még ilyen eszközöket, tehát nekik meg kellett tanítani, hogy kell használni a Microsoft Teams-et, és mivel én sose használtam és nem láttam, egy kicsit nekem is új volt, nyilván egy ilyen SharePoint alapú cucc az egész, tehát igazság szerint nem okozott nagy gondot, tehát ez így rendben volt, amire például hát oda kellett figyelni, azt meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy nem az van, hogy itt most mondjuk rákattintok a shared dokumentre, kitöltöm, és ennyi, hanem akkor a shared dokumentet letöltöm, kitöltöm helyben, majd a tanárnak vissza kell küldeni, mert ugye ha fölteszem a közösbe az én megoldásomat, akkor látni fogja mindenki, és ezt nem szeretnénk, tehát a tanárnak, akkor meg kell keresni a tanárt, ahogy hívják a tanár profilját, és neki kell egy üzenetben elküldeni, legalábbis nálunk így működik, ahogy hívják ott a megoldást, csatolva, és akkor ő kijavítja és válaszol rá. Valami ilyesmi történik, lehet, hogy ez még lesz optimalizálva. Minden esetre a gyerekek, ők belerázódtak ebbe viszonylag könnyen, bár párszor azért még kapok ilyen vészhívásokat, hogy te jó, apa, most nekem PPT-t kell csinálnom, és valamiért ez nem akar működni. Aztán végül sikerül, tehát igazából megoldják, mire fölérek az irodából, mert ugye én...
Fél órával később?
Hát nem kell fél óra hozzá, de azt mondom nekik, hogy egy kicsit várja, és minden vagyok. Nem, egyébként nem is mondtam, hogy tehát én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem van egy zárható olyan, hát egy műhelyem, amiről már sokszor beszéltünk az adásban, ahol most nem vállalok semmilyen más munkát, hanem ott most csak az iroda van, tehát ott nekem ez a home office-om. Itt van minden. Tehát itt tényleg minden van. Csodálatosan meg lett csinálva irodának, úgyhogy még ergonomikus is, mert leselejtezett céges székeket vettem annak idején 1000 forintért, amik elég komoly irodai székek egyébként, csak mit tudom én, elkapott a nyomógomba az egyik oldalán, és akkor már nem néz ki olyan szépen, úgyhogy le lett cserélve. Tehát mi így állunk. Azt viszont sajnos még nem tudom megerősíteni, hogy a gyerekek ráuntak a képernyő előtt töltött időre, ugyanis tegnap például elképesztően nagyon heves LAN partiba torkollott az utolsó óra után a helyzet, de gyakorlatilag ugye egyik gyerek az egyik szobában tanul, a másik a másikban, és amint végelt az a tanításnak, és beküldték az utolsó feladatokat, akkor összecuccoltak egy szobába, egymás mellé bementek Minecraftra, felhívták az osztálytársakat, és onnantól kezdve hát ők nem láttak és nem hallottak. Remélem, hogy ez változni fog. Van egy óvodásunk is, ő pedig hát ő élvezi az itthon létet, de azért hiányoznak neki a társai, akiket megszokott, és mi nem tudunk azért annyira úgy játszani velük, mint ahogy az ő társaik, tehát vele kicsit nehezebb most, mivel neki még a mozgásra is nagy szüksége lenne, tehát ő vele is egészségügyi sétát tudunk csinálni, meg ugye mi is az ötödiken vagyunk, tehát az erkély az itt is hamarosan üzembe lesz állítva, hogyha egy kicsit még jobb lesz az idő, és a mozgás. A tornaórákat én vállaltam, hogy én leszek tornatanár, mert én elég aktív vagyok. Ilyen szempontból, pedig a nejem is nagyon aktív, csak ő passzív módon mozog, tehát őt mozgatni kell, konkrétan kell neki egy edző, aki megmondja, hogy mit csináljon. Én meg ilyen edzőtípus vagyok, tehát én egyrészt magamnak tudom mondani azt, hogy én mit csináljak, tehát én összeállítok magamnak egy edzésterőt, és így csinálom. A gyerekekkel is ugyanezt, tehát én tartottam gyerekeknek iskolában karate edzéseket, úgyhogy tudom azt, hogy hogyan vegyem rájukat a mozgásra, hogyan megy egy ilyen edzés, tehát igazából én vagyok az, aki ezt elvállalta, úgyhogy volt már, hogy futtattam őket, meg csináltunk mindenféle talaj és szertorna gyakorlatokat, tehát ezek így működni fognak nálunk, csak a komfortzónáikból jelenleg még nagyon nehéz őket kimozdítani, és a YouTube az kell nekik, tehát így rettenetesen igénylik. Én ezt tapasztaltam. Igen, és még valami. Olyan bejelentkezéseket, tehát nem a bejelentkezéseket létrehozták a gyerekeknek az osztályfőnökök, meg a iskolai rendszergazdák. Tehát nincs az, hogy most én a Google profillal regisztrálok a gyereknek a Microsoft Teambe. Nincs. Tehát ott konkrétan az van, hogy kaptak e-mailben, plaintextben jelszavakat. És azzal kellett belépni, meg kellett változtatni kötelezően, de igen, ez egy Office 365-ös jelszó, igen, de tehát megkért minket a tanár, hogy olyan jelszót választunk, amit ha utána elfelejtünk, akkor nem biztos, hogy a rendszergazdának lesz kapacitása az elfelejtett jelszavak kezelésére és a jelszó reszetekre. Tehát én azt feltételezem, hogy mindenki rettenetesen egyszerű jelszavakat fog megadni, és én már láttam egy ilyen jelszót papíron. Hát, nem volt szép látvány, azt kell, hogy mondjam, tehát...
És nem, megijedtél.
Hát megijedtem, tehát nem azért nem volt szép látvány, mert annyira bonyolult volt, hogy azt mondtam, hogy úristen, micsoda jelszó, hogy fogom ezt beírni, ehhez három kéz kell, hanem azért volt olyan, mert ránéztem, és azt mondtam, hogy te jó ég, tudom, hogy ez kinek a jelszava, csak abból, hogy ránézek, csak a jelszóra. Tehát így ezért mondtam azt, hogy ezért is részben, hogy tehát itt a Cyber Mad Max, gyakorlatilag egy rettenetesen vadnyugat kezdődik, vagy hát ilyen posztapokaliptikus dolog kezdődik, mert nincs kapacitás arra, hogy kezeljük az erős jelszavakat, nincs meg ez a higiénia sokakban, hogy ezt kezeljék, és mégis online el kell érni az egészet, és ott kell lenni. Tehát én itt elkezdtem azonnal vizionálni támadási felületeket, rettenetes támadási felületeket, mert akik ráadásul kapják a dokumentumokat, ők nem biztos, hogy meggyőződnek arról, hogy az a dokumentum az kitől jött. De már nem akarok ennyire még előre menni, csak mondom, hogy tehát így már látom azt, hogy a vírusos Word-ök házi feladatnak átszázva jöhetnek simán. És mehetnek is.
Én azt úgy tudom elképzelni, hogy ha Ninja ugye ilyen rendszergazdai munkát is szokott végezni, illetve tesítanál, hogy ő a gyerekeket rendszergazdaként futtatja.
Ja, igen, igen. De egyébként tehát így, aki ismeri a Unixot, meg a Linuxot, az tudja, hogy a Nice parancsal lehet megadni a prioritást, azt, hogy milyen prioritással fusson egy processz. Tehát a gyerekeket ugye igyekszem szép futásra nevelni, tehát mindig mondom neki, hogy Nice run legyen, tehát magas prioritással futtatom őket.
Na, kicsit szerintem láboljunk abba az irányba, hogy milyen eszközöket használunk, vagy mi az, amit tudunk biztonságosan használni. Tehát, hogy mi, mint IT biztonságban, hát talán jártasabbak, vagy tapasztaltabbak, hajlamosabbak vagyunk megnézni ennek a biztonságos oldalát is, de mit tudunk javasolni azoknak, akik most kezdenek ebbe az egészbe bele, vagy egyáltalán nem is érdekli őket az IT-biztonság, csak hogy le tudják adni az anyagot. Tehát van olyan ilyen, nem tudom, gyors lépések, amiket lehet megtenni?
Én azt gondolom, hogy van, és mindenképpen kezdjük akkor a már sokat emlegetett jelszó használattal, hiszen itt most sokan nagyon sok helyre fognak beregisztrálni. Tehát az első jó tanács az az, hogy legyen ugye egy e-mail cím, egy azonosító, legyen ez egy Google-os, legyen ez egy Microsoft-os, végül is édes mindegy. Ezeket kellően biztonságos jelszóval lássuk el, aktiváljuk hozzá az erős autentikációt, és akkor megtettük az első lépést. Amennyiben lehet, akkor minden további szolgáltatásnál ezekre építsünk, tehát ezt meg is beszéltük, nagyon fontos lenne, hogy a későbbiekben ezt vissza tudjuk vonni. De ez csak az első alapvető dolog. Amit nagyon jól lehet látni már most, illetve az egész COVID-19 kezdetétől kezdve, hogy a különböző kiberbűnözők nagyon rácsaptak erre a lehetőségre, tehát hihetetlen mennyiségű kártékony kód, e-mail becsapós üzenet, csalás indult el ennek kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor most nagyon fontos lenne az, hogy a böngészőbe, az e-mail rendszerbe, a számítógépünkre fölkerüljön egy végponti rendszer, köznapi nevén ugye vírusírtó, amivel a lehetőségek szerint csökkenteni tudjuk a beérkező csalások, illetve kártékony kódoknak a mennyiségét. Sokat emlegetik a VPN-nek a használatát, ezen kicsit gondolkodtam, hogy mi lehet az oka, hiszen tipikusan webes rendszereket használunk, ahol a VPN nem nagyon sokat fog segíteni. Ráadásul nem is tudunk messze menni az otthonunktól, hiszen karantén van. Ettől függetlenül nyilván nem árt ismerkedni a VPN-nek, ki tudja, jó lesz az majd még esetleg valamire. Frissítések, illetve a patcheléseknek a kérdése. Szintén azt gondolom, hogy most sok olyan számítógép, tablet, telefon kerül forgalomba, amik megnyitnak ilyen-olyan oldalakat, tehát törekedjünk arra, hogy az ezeken levő operációs rendszerek és alkalmazások, amiket használunk, meg amit nem használunk, nyilván az is, ez a lehető leginkább legfrissebb patchelési szinten legyen. Kisebb lesz a probléma tőle. Ugye nyilván alapvető kiberhigiéniás szabályokat mondok most ebben a pillanatban. Illetve még egy fontos dolog szokott az ajánlásokban lenni, igen, ezt el ne felejtsük, az üzletmenet folytonosság fenntartása, ami praktikusan azt jelenti, hogy gondoljuk végig, hogy mik azok az informatikai eszközök, amiket használunk, és hol lehetnek a gyenge pontok. Például lehet, hogy az internet tökéletesen működik, addig a pillanatok, amíg túl nem lesz terhelve, és hogyha éppen ezt valami online óratartás közben csináljuk, akkor nem árt, hogyha van egy backup vonal, azaz van mondjuk egy mobil előfizetés, amire át tudunk terhelni. Vagy, mint az én esetemben kiderült, hogy a gyenge pont ez a nyomtató patron lesz, hiszen a gyerekeknek nagyon sok feladatot kell kinyomtatnom, hiszen nekik kézzel kell megírniük a választ, és ezt kell befényképezni. Tehát én éppen várom a felvétel közben a futárt, aki hozza a tartalék tintapatronokat, amivel talán egy-két hónapig ki fogjuk tudni húzni.
Ez az elég érdekes, hogy ezeket ki kell nyomtatni, és nem lehet egy valamilyen tabletes megoldással bemutatni, hiszen ott is tudsz screenshotot készíteni, és az egészet elindítani, de hát gondolom, igen, nem elvált.
Bocsánat, ugye nálam még kicsik a gyerekek, tehát nekik a kézírás tanulása az egy hihetetlen fontos dolog. Tehát nyilván meg lehetne csinálni az egészet tableten, akár be is lehetne gépelni, csak akkor nem fogják megtanulni a kézírást.
Ceruzája nincs mindenkinek otthon sajnos, már digitális ceruzája.
A digitális ceruza pedig, ezt kipróbáltuk ugye ezeken az olcsóbb tableteken, alapvetően nem működik olyan nagyon szépen, tehát ezen nem tudják rendesen megtanulni a kézírást. Ahhoz olyan drága eszközök kellenek, amik gyakorlatilag ma az átlag magyar háztartásban elérhetetlenek.
Igen, pont erre akartam utalni.
Ja, mi azt csináltuk egyébként, ez talán egy megoldás lehet, hogy a gyerekek ugye megírták a munkafüzetben a feladatot, és konkrétan azt be kellett küldeni, és akkor azt csináltuk, hogy nekik azért van mobiljuk, tehát lefényképeztük az oldalt, és beküldtük a tanár e-mail címére, vagy a gyerekek új iskoláta létrehozott Office 365-ös is kukac, mit tudom én, akármilyen sulinet.hu címére a fájlt, gyakorlatilag attachmentként, majd ott elérve azt, megtanítottam őket, hogy save ez, lementjük, és aztán adtads a tanárnak a feladatot, és beküldje. Ez egy rettenetesen melós és macerás folyamat, ugyanakkor mégis tanítja őket az eszköz használatra, tehát arra, hogy ne az legyen az eszköz használat, hogy elindítom a YouTube-ot, és keresek rajta félig beírva a szót, és a találatok közül kiválasztva a kedvenc videómat, hanem arra, hogy itt tényleg fájlokkal dolgozunk, hogy itt az anyag hovat lesz, és igazából a tanár meg tudja nézni a lefotózott anyagot, és tud hozzá kommentelni. Ez a nyomtató dolog, ez engem most nagyon meglepett, azért is, mert eszembe jutott, hogy én tudok-e nyomtatni, aztán így ránéztem itt a mit tudom, hány éves lézernyomtatómra, amiben vajon mennyi patron, vagy mennyi toner festék van még, nem tudom, fogalmam sincs, nagyon remélem, hogy megúszom ez nélkül, nyomtatás nélkül.
Nem, félrejtés ne essék, tehát ugye a visszaküldés az nálunk is így működik, tehát amikor a gyerekek megcsinálják a munkafüzetbe vagy a könyvbe, akkor persze mi is lefényképezzük, visszaküldjük, és a tanár tudja értékelni. Csak a mi esetünkben azért kapunk olyan feladatlapokat, amiket ki kell nyomtatni, és ugye azon kell ugye a feladatot végrehajtani. Tehát nagyon jellemző, hogy a tanárok ugye összeszednek, összeállítanak egy-egy olyan Word dokumentumot, amit kiküldenek a gyerekeknek. Hát ezt sajnos muszáj vagyok kinyomtatni, mert hogy máshogy nem tudnak kézzel írni rá.
Jó, persze, erre látod, nem gondoltam.
Kicsit mennék abba az irányba, hogy én nagyon sok kezdeményezést láttam ugye az interneten, ami egy segítő szándékú, ugyanakkor nekem a maradék hajam hullott ki tőle. Az egyik ilyen például az hozd meg a Wi-Fi-det. Tehát ami egy segítő szándékú kezdeményezés, hogy olyanok is tudjanak az internethez hozzájutni, főleg oktatás és egyéb célokba vagy célokra, akik nem tehetik ezt meg, mert nincs mondjuk otthon internet előfizetésük, de ugyanakkor meg óva intenék mindenkit, hogy az otthoni saját wifi-jébe bárkit beengedjen. Főleg úgy, hogy a legtöbb eszköz manapság az már tud olyat, hogy vendéghálózat. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy egy, mit tudom, akár a UPC-től kapott, vagy akár Telekomtól kapott modemek, routerek, azok tudnak vendéghálózatot kezelni, ami azt jelenti, hogy a tiétől teljesen elszeparált hálózatba tudja az illetékes, akinek megadod ezt a lehetőséget használni a netet. És ne felejtsd el, hogyha lejárt az időszak, amikor te a szomszédoknak megosztod az internetedet, akkor vond vissza, vagy változtass jelszót. Nem tudom, ti láttatok ilyet? Hallottatok ilyenről?
Őszintén szóval én ezzel a kezdeményezéssel még nem találkoztam, de teljesen egyetértek veled, hogy ha már beengedünk valakit, akkor az lehetőleg valahol a szomszédban legyen, tehát ne bárkit az utcáról, és valóban a vendégwifi-nek a használata az ilyen körülmények között mindenképpen javasolt, meg még egy apróság, hogy tudom, hogy ez furcsán fog hatni, de írassunk alá vele valami acceptable use policy-t, egy internetfelhasználási szabályt, nehogy véletlenül ugye a különböző, nem tudom én, tiltott pornográf felvételek letöltésénél minket vegyen elő a rendőrség.
Hát igen, ez a másik, hogy nem csak az a veszély, hogy valaki a mi hálózatunkat sniffeli és figyeli, hogy mi történik ott, hanem az is, hogy mit csinál amúgy a mi hálózatunkba kifelé, hiszen annak mi leszünk a gazdái, tehát ez egy nagyon fontos pont. A másik én, amit láttam, ez egy pillanat, tanuljagépen.org, ami azt jelenti, hogy olyanoknak ajánlhatunk fel számítógépet, illetve számítástechnikai eszközt, aki ezt nem éri el, vagy rászorul, és nem tud sajátot vásárolni. Na most itt aztán a végkép teljesen eldurant az agyam, hogy ez egy mennyire szép dolog egyrészt, másrészt meg mennyire veszélyes, hiszen ki tudja, hogy abban a háztartásban, ahova ezek a gépek eljutnak, ott mi kerül, tehát hogy ezen a gépen mi van, és mit csinál abban a háztartásban, illetve amikor ezek a gépek visszakerülnek, akkor mit csinál az akár céges, akár hát otthoni háztartásban.
Ugye itt ne felejtsük el, hogy az eszközöknek általában van egy életciklusuk, és amikor ugye azt szokták tanítani mindenféle IT-biztonsági tanfolyamon, hogy életciklusban gondolkodjunk gyakorlatilag a létrehozástól a megsemmisítésig, akkor hát itt az életciklusnak az utolsó előtti lépésén a törlésnél vagyunk. Azaz, hogyha kiadunk egy olyan eszközt a kezünkből, amit utána nem fogunk visszakapni, akkor gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag egy sima format, parancs is adott esetben akár könnyen visszaállítható. Vannak, hogy az interneten olyan open source termékek, amikkel mondjuk egy merevlemezt, igazából telefonban még nem próbáltam, hogy őszinte legyek, de hagyományos gépnél vannak ilyenek, tehát amivel egy merevlemez gond nélkül lehet formázni, úgyhogy utána az visszaállíthatatlan lesz. Jótékonykodjunk, adjuk ki a gépeket, de ne felejtsük el, hogy az adatok viszont kerüljenek le. Ide kapcsolódó hír, hogy pont a napokban láttam, hogy még a Bundeswehrtől is kikerült egy olyan laptop, ami tele volt adatokkal, úgyhogy még ez a legjobbaknak sem szokott mindig sikerülni.
Ja. Na, én mennék egy olyan irányba, nem tudom, mit szóltak hozzá, hogy nézzük meg, hogy milyen támadási vektorok lehetnek, tehát milyen veszélyek várnak ránk egy akár home office, akár egy digitális oktatás területén. Ugye nincs a pedzegetem már itt a furcsa dokumentumokat, hogy mik honnan jönnek és mik van bennük. amiket én láttam, vagy hallottam, az viszonylag egy zárt rendszerbe történő kommunikáció. Tehát vagy a Microsoft oldalát használják, vagy a Moodle-t, ugye, amit már szerintem évtizedek óta létezik és működik, vagy egyéb ilyen platformokon, ami oktatással lett létrehozva. Tehát, hogy igazából én kevés olyan esetről tudok, nem tudok olyan esetről, ahol a tanár fogta és egy ködlevélbe kiküldte a dokumentumokat. Tehát amikor egy e-mailben érkezik valamilyen házi feladat pont, nem tudom, doc, akkor az nem biztos, hogy egy valós dolog. Nem tudom, ti láttatok olyat, hogy simán e-mailben jönnek a házi feladatok?
Hajaj, az ország túlnyomó többségében jelenleg így működik a feladatok kiadása.
De jó, megint egy kis buhokban élek. Szóval ez azt jelenti, hogy a legtöbb helyen igenis a levelezés, és akár ez Gmailben vagy bármilyen platformon történik, és számíthatunk arra, hogy meg kell nézzük erőteljesen, hogy honnan jön a levél. Mit tudtok ajánlani arra, hogy megnézzük, hogy honnan jön a levél? Tehát hogy lehet ezt nem tudom, kordában tartani?
Ez egy nagyon, nagyon
hát
mondd Csaba.
Parancsolj.
Oké, akkor mondom én. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, ugyanis gyerekektől várjuk el azt, hogy itt tudatosak legyenek, és rendelkezzenek azok az eszközökkel, amikkel nem rendelkeznek. Tehát igazából tőlük ezt nem várhatjuk el, itt a szülőnek lenne a feladata, de a szülő meg egyrészt dolgozik közben, másrészt a másik szülő meg szintén dolgozik, mert mondjuk vagy tényleg melója van, vagy pedig mondjuk a háztartással kell foglalkozni, vagy a másik gyerekkel, vagy éppen a harmadikkal, vagy egyáltalán nincs is, csak egy szülő van, tehát rettenetesen bonyolult és húzós helyzet van. Ezért is tartom ezt halmozottan egy olyan pontnak, ami egy veszélyforrás, mert ez a sok bizonytalanság, és tehát ez a sok változás, ami történt, ez lehetetlenné teszi azt, hogy még a felnőttek is megfelelő awareness-szel rendelkezzenek, és én nem tudom, hogy mit lehetne tenni, mert én biztos vagyok benne, hogyha a fiamnak küldenek egy feladatot az Office 365-ös súlynetes e-mail fiókjába, ami most jött létre, nem biztos, hogy ő meg fogja tudni különböztetni a tanárja nevében küldött mondjuk Word docsit egy imposztor nevében küldött, vagy egy imposztor által küldött Word docsitól. Mert mondjuk tehát ugyanaz van beírva a display némnek, és nem fogja tudni megkülönböztetni. Én ettől tartok, és nem biztos, hogy én ott tudok lenni, és meg tudom neki mondani. Sőt, hát lehet, hogy ugye nem is szól, mert már megszokta, hogy két hete, vagy mit tudom, hány hete, vagy napok óta már így kapja a feladatokat ott, és megnyitja. Amiben bízok talán az, ugye a makrók bekapcsolása miatt lehet, hogy megkérdez, hogy apa, figyelj, ez nem akar megjelenni itt, és itt kiírt valamit, és akkor itt lehet, hogy itt be tudok avatkozni, de tehát ez nekem egy komoly probléma, és a másik az, hogy itt a social engineering, ami egy oltár nagy veszély, egyrészt a munkavállalók felé is, mert most nagyon sokan úgy kerültek ki az otthonukba dolgozni, hogy hát ugye nincs az, hogy el vannak szeparálva, és a munkahelyüken vannak, hanem otthon vannak, ahol csökken a biztonság érzetük, vagy inkább úgy mondom, hogy nő a biztonság érzetük. Másrészt meg nincs az, hogy a főnök oda megy hozzá, hogy légy szíves, ezt utald át oda, hanem megkapja e-mailben, vagy megkapja telefonon, és esetleg ezek a telefonos láncok, ezek hosszabbak is lehetnek. Tehát itt a csalásokra a csalásokra ez egy majdnem azt mondom, hogy felhívás keringőre sokkal többek kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy megpróbálják őket szélhámosok, social engineering módszerekkel kihasználni, mert ez a helyzet most, ez a szokatlan állapot, amiben vagyunk, ez egy eleve egy feszültséget kelt, illetve egy olyan kényszerhelyzet érzetet kelt az emberekben, hogy itt most a szokatlan megoldásokra lehet szükség, és akkor lehet, hogy a főnök tényleg nem tud engem elérni most, hanem akkor a főnök helyettese, vagy a főnöknek a barátja kér meg, hogy utaljam át azt az összeget. Nagyon elrugaszkodtam a valóságtól, de ez valamennyire megtörténhet, és az emberekben van most itt egy ilyen sürgősségérzet eleve, mert kényszerhelyzetben vagyunk. Nem tudom, én ezt elég veszélyesnek érzem, tehát a social engineeringre mindenféleképpen föl kéne hívni a tanárok és a munkáltatók, illetve a munkavállalók figyelmét, és ezért is nagyon örülök annak, amit láttam a napokban a SANS-nak a webcastjában, volt egy ilyen, vagy webinárján, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a lehető legegyszerűbben biztonságosabbá tenni, vagy biztonságossá tenni a munkaerőnk számára az otthoni munkavégzést. Mi a teendő? És hát itt van néhány pont. A social engineeringet már kiveséztem, tehát gyakorlatilag az első veszély a social engineering. A másik az, hogy a passwordök. Tehát sokan lehetővé tették azt, hogy bejelentkezzenek egy nem VPN-en a munkahelyükre, hanem mondjuk ki van téve nekik a bent lévő munkaállomásuk remote desktopja. És a jelszó pedig nem biztos, hogy meg lett változtatva. És oké, bent az irodában, mikor keresztül kell menni a recepción, meg a beléptető kapun, meg mindenféle ellenőrzések vannak, és ott ülök a főnök mellett, vagy éppen a munkatársak mellett, akikben megbízok, a megbízható gépemen, akkor oké, lehet a jelszavam azt, hogy mint kiskutya 8. De akkor, amikor ki van téve az egész világ számára elérhetően az a remote desktop, és nem tudni, hogy kikapcsolódik rá, akkor nem lehet a jelszavam az, hogy kiskutya 8, és általában, majd mondok erre jó példákat, általában a remote desktop connection, az, vagy a szolgáltatás, az kiszivárogtatja, megmutatja, hogy ki, mi a felhasználó név. Tehát azt már ki se kell találni, mert látszik, hogy Kálajos van bejelentkezve, csak a jelszó kell, és jelszót meg ki lehet social engineerkedni, ha gyenge a jelszó, tehát ez óriási nagy veszélyekkel jár, tehát a jelszóra nagyon oda kell figyelni. És az update-ek. Ez a harmadik, ez a három kulcsfontosság, tehát update-ek. Mert oké, kint van a remote desktopon az a gép, meg hazavittem a laptopomat esetleg, amivel dolgozok, és az otthoni wifi-m mondjuk nem olyan erős, vagy egyáltalán, tehát nem VPN-en dolgozok, hanem mondjuk tényleg egy webes felületen, akkor ki vagyok téve azoknak a támadásoknak, amiket a vállalati hálózatban lehet, hogy nem enged be a belső a határvédelem, de itt elérnek ezek a támadások, és ha nincs a gépem update-elve, patch-elve, akkor kész, akkor arra fogékony vagyok, és sérülékeny. Tehát ez a három dolog, már önmagában hatalmas biztonsági szint növeket is tud okozni ebben a vészterhes időben.
Tábunkához hadd szóljak még hozzá egy kicsit, egy hadd legyek Szengánál mindenképpen, ha már ugye nincs itt körünkben. Pont a napokban olvastam, egy olasz kiberbiztonsági kutató publikálta ezt ki, hogy megjelent az APT27-es csoport is, ami a Covid-dal kapcsolatban küldözget célzott e-maileket, célzott támadásokat, és ezen keresztül próbálnak hozzájutni érzékeny adatokhoz Olaszországban. És ezen gondolkodtam, hogy pontosan tudom, hogy most mindenhol leállt az élet, és olyan munkatársak mentek el távmunkába otthoni számítógépre, akiknek a munkája azért viszonylag szenzitív. És egyáltalán nem lennék meglepve azzal kapcsolatban, hogyha folyamatosan jönnek akár Magyarországra is olyan célzott támadások külföldi csoportoktól, amelyekre mindenképpen érdemes és célszerű reagálni. Hiszen ne felejtsük el, ugye Kínában már túl vannak ezen a járványon, Oroszországban nyilván nem történik semmi, aki pedig beteg, hát Szibériában bőven lesz ideje gyógyulni, Észak-Koreában pedig a fertőzöttek száma úgy alakul, hogy óránként, hogy 1-0, 1-0, 1-0. Tehát ugye tipikusan azok az országok, amiktől a célzott támadásokat elvárjuk, ott mindenképpen arra lehet számítani, hogy ezek az állami csoportok is aktívak maradnak. Plusz ne felejtsük el, hogy a zavarosban halászoknak igazából a zavaros kell, már pedig zavaros idők azok most bőven vannak. Tehát azok, akik mindenképpen szenzitív, céges, vagy éppen állami adatokkal foglalkoznak, ezek az ajánlásokat azért vegyék nagyon komolyan, mert mindenképpen sokkal kitettebbek lesznek most az állami hátterű kibertámadásoknak, mi bármikor korábban.
Én itt akartam hozzátenni, hogy itt főleg az oktatás és honnan jön az információ. Tehát én viszonylag könnyű helyzetben vagyok olyan szempontból, hogy egy nagyvállalatnál dolgozom, ahol van egy BCM, illetve egy BCP, ami ugye, hát multiknál nagyon szeretjük az ilyen mozaik szavakat, és mit is jelent ez a Business Continuity Plan, illetve Business Continuity Management. Ugye ez arról szól, hogy vannak szenárióink, hogy mi van akkor, hogyha az épületet el kell hagyni. És van egy nagyon jó akcióterv, van egy helyreállítási terv, tehát igazából mindent előre végig gondoltunk, teszteltünk, megcsináltunk, tehát amikor egy ilyen helyzet van, hogy pandémia van, akkor a cég leemeli a polcról a tesztelt eljárást, és végrehajtja a lépéseket, tehát nem kell kapkodjunk, nem kell izguljunk, alapvetően fel vagyunk készülve, viszont ez természetesen nincs így a civil szférában, illetve a kisebb cégeknél, hiszen nekik nem feltétlenül van idejük, kapacitásuk és igényük erre. Hát most majd lesz, tehát én több olyan emberről beszéltem, aki hasonló helyzetben van, és valószínűleg fogunk majd beszélgetni, hogy kell egy ilyen BCP-t csinálni. Tehát nekem igazából annyi volt, hogy megvannak a kontaktok, tudom, hogy kikkel kell leüljek beszélgetni, illetve kiktől várhatok én, és kaphatok én feladatot, és minden más az így kiesik. És én ezt javaslom a szülőknek is, hogy ugye a tanárok azok nem nagyon változnak, és főleg nem mostanában. Tehát, hogy alapvetően most ebben a 2-3 hétben, egy hónapban pontosan meg tudjuk azt mondani, hogy kitől jöhet a gyereknek feladat, kitől kaphatnak ők e-mailt és dokumentumot hát házi feladattal, minden más dobjunk ki. Tehát, hogy minden más szűrjünk és blokkoljunk, és csak azt a, nem tudom, 5-6 e-mail címet és kommunikációs csatornát engedjük be a gyerekeknek a mailboxába, ahonnan jöhet neki feladat. Innentől kezdve, hát nyilván ez se feltétlenül jelenti azt, hogy teljes körűen véde vannak, hiszen ezt is lehet kompromitálni, de szerintem viszonylag kisebb az esélye annak. Tehát ez már egy célzottabb támadás, és semmiképpen se egy ilyen kiszort halászháló, ahol valaki fennakad. Tehát én azt mondanám, hogy ha ezt nem tudjuk mi szűrni, ami azt jelenti, hogy hozzánk érkezik be a feladat, és mi adjuk tovább egy mail forwarddal, vagy bármivel a gyereknek, akkor szerintem az összes ilyen platformon lehet ilyen szűrőlistát beállítani, hogy milyen e-mail címekről enged beérkezni dokumentumot, vagy e-mailt. Ehhez mit szóltok? Járható lehet ez?
Szerintem ez egy jó...
Ez a fajta vájtisztelés mindenképp.
Ez egy jó megoldás. Ami még fontos lehet, az, hogy ne csak a személyt, tehát ne csak azt mondjuk meg, hogy kitől jöhet, hanem azt is határozzuk meg, hogy milyen csatornán jöhet, és hogy hogyan lehet ezt, tehát mely csatornákat tartunk elfogadhatónak és hihetőnek, mert mi van akkor, hogyha valaki megkeresi az egyik tanulót a Kálmán bácsi néven, aki egyébként a környezetismeret tanár Facebookon, vagy valami olyan platformon, TikTokon, tök mindegy, amit a gyerek egyébként használ, és ott visszaél a helyzetével, és kiderül, hogy ő valójában nem is Kálmán bácsi, nyilván, de mondjuk ki tudta deríteni azt, hogy ő osztályában Kálmán bácsi a környezetismeret tanár.
Pontosan. Tehát igazából most akkor lefettük azt, hogy mik érkezhetnek be hozzánk, honnan érkezhet be hozzánk. Mi lehet még veszélyforrás?
Bocsánat, azon gondolkodom, itt az előző, említetted a TikTokot, mint egy platformot, és azon jár az eszem, hogy tulajdonképpen a szülők és a tanárok soha nem kaptak egy ilyen jó alkalmat arra, hogy megismerjék, hogy a gyerekek voltak éppen milyen platformokat használnak. Például nálunk a tantestület a Discordot választotta ki, mint egy kommunikációs platform, és meg fogják ismerni ezt a platformot. Hát itt a szülőtársakat is mindenképpen bátorítom, hogy ha már össze vagyunk zárva a gyerekekkel, akkor ismerjük meg őket, és kérdezzük meg azt, hogy mégis mit használnak. És pont ez a veszélyforrás, amit említettetek, az ismeretlenekkel való csetelgetés, egy olyan téma, amiről mindenképpen érdemes beszélni. De ehhez nem árt megismerni, hogy mégis hogy működik az Instagram, hogy működik a TikTok, hogyan használják ezeket a gyerekek, és picit felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen problémák lehetnek. Lásd még szaferinternet.hu és a vonatkozó VIP adás, amit korábban fölvettünk már, ezekben mind-mind kapnak jó tanácsot.
Mondjuk azt el tudom képzelni, hogy egy történelmi órát vagy földrajzt TikTokon elénekelnek, meg elmutogatnak. Én ezt nagyon, de hát akkor újra beivatkoznék iskolába, hogyha tanáraim TikTokolnának.
Szerintem fantasztikus kontenteket fogunk látni a következő hetekben.
Egyébként az működik? Én ez nekem nem volt egészen transzparens, hogy ez a videóközvetítés az órákról, illetve nem tudom, nálatok Csaba, mint gyerekek, mint nektek az egyetemen, ez nektek működik?
Működhetne, ha nagyon akarnánk, de igazából nincsen rá különösebb igény. Tehát az egyetemen úgy oldották meg, hogy ebben az első hét, a március 10-akárhanyadikától 17-től 23-ig tartó időszak, ez oktatási szünet, és utána kell megoldani a távoktatásnak a lehetőségeit, aminek az egyik, de csak az egyik opciója az, hogy akár élő, akár felvett webinárokat rögzítünk, viszont ezeket maximum 45 percben tehetjük meg. Tehát én szoktam ugye úgy tanítani, hogy reggel beállok, és utána délután 3-4-kor befejezem kisebb szünetekkel. Ez egyszerűen nem fog tudni működni, már csak ugye az infrastruktúra terheltsége miatt sem. Úgyhogy alapvetően arra az oktatási módszeret értünk át, hogy kiadjuk az anyagokat, fel kell dolgozni, konzultációs lehetőséget biztosítunk, tehát engem konkrétan Skype-on többen hívtak már az elmúlt napokban, akikkel tudtunk konzultálni, illetve a legjobb megoldás az, hogyha én fölveszem a videót az otthoni gépemen, és akkor ezt a videót osztom meg azzal a csapattal, akivel ezt láthatnám, illetve minden egyetemen létrehoztak egy olyan virtuális tantermet, ahova be lehet menni, be tud menni az oktató, de csak az oktató, és ott rögzíteni tudja ezeket a webináriumokat. De élő online oktatásra se általános, tehát se közoktatás, se pedig egyetemi szinten igazából nagy igény nem mutatkozott. Amit eddig megtettünk, az, hogy az elsős kislányomnak a tanítói rendeztek kis csoportos online meetingeket, azaz, hogy ötösével összeszedték a gyerekeket, és beszéltek velük egy picit, hogy hogy vannak, és hogy érik meg ezt az egészet, de ott sem mutatkozik különösebb igény online oktatásra.
De kicsiket ezt hogy oldják meg? Tehát nekik is leküldik a, nem tudom, olvasd el a tankönyvben ettől eddig, és dolgozd föl?
Egészen konkrétan a mi esetünk és a mi megoldásunk az, hogy igen, a Google Classroom-on keresztül megérkezik a feladatlap, illetve kiadják, hogy az olvasókönyvben meg a munkafüzetben mit kell végrehajtani, és miután nálunk ugye van 4 nagyszülő, akik ugyanúgy karanténra vannak ítélve, mint a gyerekek, én minden nap megosztom reggel velük a feladatokat, és ott hagyom a gyerekeket, meg a nagyszülőket, akik Google Hangouts-on keresztül beszélgetnek egymással. Azaz a gyerek felolvassa, hogy mi a feladat, amit egyébként nyilván a nagyszülő lát, megbeszélik, hogy mit kell csinálni. A gyerek szépen magában, ha kell, akkor magában, hogyha kell, akkor a nagyszülővel közösen elvégzi a feladatot. Majd utána, amikor mindez megvan, így küldjük be, így adjuk le a megoldott feladatot a tanárnak. Így foglalkoztatva van a gyerek, foglalkoztat a nagyszülő, senki nem unatkozik, megvan az online személyes kapcsolat is, és a végén a feladat is megoldódik, viszont a tanár alapvetően csak írásban kommunikál jelen pillanatban a gyerekekkel. Nyilván, hogyha szükség lenne rá, akkor akár személy szerint, akár kis csoportos megoldásban az online oktatás is működhetne. Szerintem egyébként ez egy remek lehetőség arra, hogy miután különböző képességű gyerekek vannak, különböző fejlesztésekre van szükség, így megoldják azt, amik nem tudnak megoldani az offline térben, amikor van 30 gyerek egy osztályban, és kimondottan cél szerint azokkal a gyerekekkel és azokkal a képességekkel foglalkozzanak, ahol a gyerek adott esetben el van maradva. De ez a tömeges frontális oktatás már most látszódik, hogy gyakorlatilag teljesen szükségtelen. Tehát oktatás metodológiailag sokkal jobb megoldások vannak annál, mint hogy kiállok a gyerekek elé, vagy kiállok az egyetemistek elé, frontálisan letolom, és akkor vagy megértették, vagy nem.
Ezzel 100%-osan egyetértek, ugye nekem nincs itthon hozzáférhető gyerekem, de én ezt mindig is éreztem, hogy nem feltétlenül akarok, vagy nem feltétlenül kell ott bent ülni egy órán ahhoz, hogy az ember tényleg tudjon tanulni.
Béla, vegyünk neked egyet?
Lehet, hogy egyébként, hogy befektetek egyre. És egyébként az, hogy föl tudod venni, Csaba, egyébként az előadásaidat, az a jövőre nézve, és esetleg neked is, meg a többi hallgatónak is, az egy nagyon jó bónusz lesz, hogy bármikor előkaphatja és meghallgathatja ezeket a dolgokat.
Így van, és azon gondolkodtam, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire mennek angol nyelven a különböző online platformok, az Udemy-re gondolok itt például, ahol végtelen mennyiségű egyetemi tananyag érhető el, ahol praktikusan tényleg úgy működik, hogy az oktató fölveszi azt, amit el kell mondani, azt amikor a hallgató ráér, akkor megnézik, ki vannak adva a tananyagok, vannak konzultációs lehetőségek, és mindenki boldog. De magyar nyelven hihetetlen kevés ilyen anyag volt elérhető, holott például a mi hallgatóinak a túlnyomó többsége is, akár nappali tagozaton is egyébként dolgozik. És nagyon nehezen lehet őket rábírni arra, hogy folyamatosan teljes figyelemmel kövessék azt, amit mi mondunk. Én nagyon régóta szerettem volna ezt megoldani, most az élet lehetőséget nyújtott rá. Fölveszem az előadásaimat, kiadom azt, amit el kell olvasni, kiadom a feladatokat, amiket meg kell oldani. Egyénileg rendelkezésre állok konzultálni, hogyha éppen arra szükség van, gyakorlatilag reggel 8-tól, akár este 8-ig, hogyha éppen úgy alakul az illetőnek a munkája. A lényeg az az, hogy a tudást átadjam, és ezt valamilyen módon számon tudjam kérni.
Ez baromi jó.
El is érkeztünk oda, hogy a számon kérés. Ugye nagyon sok tanfolyam, illetve ilyen Cisco és egyéb tanfolyamot adó cégek megkövetelik azt, hogy a vizsgáztatás az egy kamera előtt történjen. Ezt mennyire látjátok előre, vagy látod előre, hogy ez hogy fog történni a középiskola, általános iskola és egyéb oktatásokban?
Nagyon jó kérdés. Szerintem erre nem vagyunk fölkészülve tömegesen. Itt mindenképpen nagyon fontos az, hogy a szülő is belássa és partner legyen abban, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a gyerek ne csaljon a számonkérés során, és tényleg saját maga oldja meg a feladatot. Ez kicsiknél még megy, nagyobbaknál nyilván egyre kevésbé merül, csak szeretnének túl lenni, tehát itt a számonkéréssel kapcsolatban is mindenképpen kreatív pedagógiai módszereket kell alkalmazni. Az én megoldásom erre, én szoktam az egyetemen online vizsgáztatni egyébként, ez úgy szokott kinézni, hogy a Moodle-ban adok föl feladatokat, és úgy adom föl a feladatokat, hogy azok adott esetben csoportmunkák legyenek, tehát lehetőséget adok arra, hogy interneten keresztül a hallgatók, akik távoktatásban vannak, összebeszéljenek és együttesen oldják meg a feladatot. Ennek megvan az előnye számukra, hogy elég, hogyha részfeladatokat oldanak meg, de csoportban kell dolgozniuk, és össze kell rakni a végeredményt, és megvan az a hátránya, hogy csoportban dolgoznak, tehát hogyha rossz megoldást adnak, akkor mindenki bukik. Erre egyébként volt már példa, hogy az egész csoport ugyanazt a megoldást adta le, de sajnos rossz volt, így hogy az a vizsga mindenkinek kettessel sikerült abszolválásra. De nyilvánvalóan ez is lehetőséget ad arra, hogy kreatívan együtt tudjanak dolgozni. De ez csak egy példa. Nem szeretném elfedni azt, hogy a beadandó feladatok egy jó része az copy-paste-tel készül. Erre igen kiváló plágium kereső szoftverek állnak rendelkezésre. A Staki copy megoldás, a copy.staki.hu oldalon például egy ilyen ingyenesen hozzáférhető plágium kereső szoftver. Tehát mindenk, sőt, egyébként a Google Classroom-ban is benne van a plágium keresés lehetősége, úgy láttam. Tehát mindenképpen lehetőség van arra, hogy kreatívan hajtsuk végre a számonkérést, de nem tudjuk és tudomásul véve azt, hogy nem tudjuk garantálni azt, hogy a gyerek nem fog közben segédanyagokat használni. Nem, úgy kell összeállítanunk a számonkéréseket, hogy az lehetőleg tudásra, megszerzett tudásanyagra, képességekre koncentráljon, figyelembe véve azt, hogy a gyerek használhasson tudást. Megint csak egy nagyon régi pedagógiai probléma, hogy minek tanítunk évszámokat, amikor az évszámok a Wikipédián tökéletesen hozzáférhetőek, sokkal inkább az összefüggéseket kéne számon kérni. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyobb gyerekeknél a számonkérés, ez a face-to-face személyes feleltetésekben kéne valahogy, hogy megoldódjon a következő hónapokban, hiszen itt viszont oktatóként abszolút lehetőségünk van arra, hogy lássuk egyrészt a szemét is, másrészt pedig azokra az összefüggéseket tudjunk rákérdezni, ami a kiadott segédanyagok elolvasása után kéne, hogy összeálljon, vagy hogyha nem áll össze, akkor ugye a személyes konzultáció segítségével kéne, hogy összeálljon a gyerekben.
Igen, ez munkaadóként is fel kell, hogy készüljek, hiszen nem állhatok le az emberek felvételével, és amikor egy állásinterjút azt, én eddig arra alapoztam, hogy látom az embert, és fel tudom mérni, hogy ő most engem átver-e vagy sem. Hát most hallom az embert, tehát hogy olyan kérdéseket is úgy kell feltegyem, hogy a szakmai részt is, meg az ember részt is, hogy ez telefonon is átjöjjön, és hát kíváncsi vagyok. Nekem van egy olyan félelmem egyébként, ugye főleg az érettségivel, vizsgáztatással, ilyesmivel, meg hogyha ez hozamosabb ideig eltart ez a fajta oktatás, hogy ez kihatással lehet így az egymás, tehát hogy mondjam, egy adott érettségi, mondjuk amit idén csinálnak ilyen módszerekkel, az nem biztos, hogy egyenértékű lesz egy másik évfolyamnak az érettségével. Ti látok ebben félelmet?
Bízunk benne, hogy nem fog eltartani az érettségi ideig ez az egész történet, de hogyha mégiscsak eltartana, őszintén szóval az érettségivel kapcsolatban azért nincsenek különösebb félelmeim, mivel az 4 év 6 év, 8 év, attól függ, hogy éppen milyen hosszú gimnáziumról, középiskoláról beszélünk, tudását kéne, hogy számon kérje. Tehát tulajdonképpen ugye mi van egy érettségén? Az érettségén vannak, egy szóbeli esetében vannak tételek. A tételek alapvetően összefüggésekre kérdeznek rá. Szerintem ez, mint ahogy az előbb mondtam, hogyha látom a másiknak az arcát, és tudok kérdezni, interaktálok vele, a tudásanyagot ki tudom szedni belőle. Hogy milyen segédanyagot fog felhasználni majd a fölkészüléshez, ez nyilvánvalóan kérdéses, de hát, ugye itt ez egy nagy kérdőjel lesz, nem vagyok pedagógiai szakember, ezt nem tudom, hogyan lehet megoldani. Az írásbelivel kapcsolatban ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehet egy olyan biztonságos környezetet megteremteni, ahol egységesen lehet kiadni. Szerintem itt azt tud a megoldás lenni, hogy nem egy konkrét érettségi tétel van, hanem gyakorlatilag véletlenszerűen generált kérdőíveket kapnak meg a gyerekek egy védett platformon keresztül. Eleve az érettség úgy van összeállítva, hogy az az egy-másfél óra, ami időd van, az sokszor arra sem elég, hogy kitöltsed, tehát hogy emellett még a megoldásokat is megkapjad, azért ez körülményes lesz. Nagyon érdekes kérdés, van még rá 2 hónapunk, hogy fölkészüljünk valahogy. Nekem őszintén szóval nincsen azért ilyen bulletproof megoldásom hirtelen, de nyilván ez azért is lehet, mert nem feltétlenül gondolkodtam még el rajta, és nem néztem utána. Azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amit a világ valahogyan már megoldott. Csak meg kell találnunk az ideális megoldást hozzá.
Én hallottam olyan híreket, vagy pletykákat, hogy el lesz halasztva az idei érettségi erre a helyzetre való tekintettel. Nem tudom, ez mennyire járható út, én nem tartom egyébként ezt lehetetlennek.
Akár ez is lehet, tehát ne felejtsük, hogy van egy nyári szünet, és igazából az, hogy az iskolai év az meddig tart, az tulajdonképpen csak és kizárólag a miniszteri rendelet határozza meg, és ilyenkor drága megboldogult nagymamámnak az esete jut az eszembe, aki 1944-ben háborús időben kellett, hogy érettségizzen. Tehát, hogyha a II. Világháborúban megoldották valahogy, hogy az emberek le tudják zárni az iskolai tanulmányaikat, akkor szerintem most is meg fogjuk oldani.
Térjünk vissza kicsit a biztonság mezeire. Milyen veszélyek vannak még? Úgy gondolok az online fizetés, online vásárlás, tehát hogy van ezeknek az oktatási, nem tudom, túloknak, eszközöknek, frameworköknek bármilyen fizetős része, vagy ezt mindenki, aki ilyet lát, az azonnal meneküljön, mert hogy ezek ingyenesek?
Ebben a pillanatban rengeteg felajánlást látunk a technológiai cégektől, tehát amit az oktatásra föl tudunk használni, azok, amivel én találkoztam, az kivétel nélkül mind ingyenes. Itt a beszélgetés elején például beszéltünk a testnevelés óráról. Az én gyerekeim egy Sworkit nevű applikáció segítségével hajtják végre a testnevelés órát, ahol konkrétan a gyerekeknek szóló gyakorlatok, ezek ingyenesen hozzáférhetőek. Tehát nagyon jó kis applikáció, mindenkinek ajánlom. Tehát most a jelenlegi helyzetre tekintettel a közoktatás számára rengeteg ingyenes lehetőség van. Hogyha valahol pénzt kérnek, akkor egyrészt kezdjünk el gyanakodni, másrészt nézzük meg, hogy nincs egy alternatívája, ami ingyenes.
Igen, itt sok felajánlás érkezett internettel kapcsolatban is, tehát az összes mobil szolgáltató vagy nagyobb szolgáltató ezt bedobtak alapba, illetve hát ugye vannak itt az online tartalomfogyasztások is, hogyha kicsit mégis így a szabadidő felé kacsingatunk. Itt érdemes azért figyelni, hogy amikor bankkártyadatokat adunk meg, akkor többszörösen figyeljünk arra, hogy hova és milyen módon. Én kaptam azért érdekes felajánlásokat, főleg így a Netflix részéről, csak nem a Netflix volt mögötte, úgyhogy azért vannak, és ahogy az elején mondta Csaba, igen, tehát most az összes támadó az kicsit felült erre a vírusos témára.
Igen, és éppen ezért miután biztos, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor fizetnünk kell, ne felejtsük el az online bankkártyák, virtuális bankkártyák használatának a lehetőségét, és megint csak reklámoznék, hiszen hogy akinek nincsen eddig online, nem kapott eddig online, és nem fizetett elő online bankkártyára, akár például az OTP Simple alkalmazással gond nélkül bármilyen bankkártyával létre tud egy ilyet hozni, vagy éppen a Revolut is nagyon jól tudja ezeket a virtuális kártyákat létrehozni. Tehát van lehetőség arról, hogy karanténból, otthonról is megalkossuk ezeket. Miért fontos ez? Egyrészt azért, mert annyi pénzt teszünk rá, és annyit költünk, amennyit mi gondolunk, tehát nem kell, hogy folyamatosan pénz legyen mögötte. Másrészt pedig, hogyha valami miatt kiszivárogni ez a bankkártyaadat, akkor fogjuk, eldobjuk, töröljük, igazából ott nagy kár nem ér minket, nem kell újra legyártatnunk a hagyományos fizikai bankkártyánkat.
Viszont van itt valami, ami sokkal aggasztóbb. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyennel. Én több helyről is és tapasztalatból is láttam, hallottam, és nem hittem el, hogy ilyen létezik. De jelenleg persze, csinálják azt kereskedők, hogy rácson keresztül szolgálnak ki, és a bankkártyás fizetést úgy biztosítják, hogy elkérik tőled a bankkártyádat, és a hozzátartozó PIN kódot beviszik, végrehajtják a tranzakciót, és visszaadják neked. És én csak komolyan mondom, pislogok. Tehát így, én ezt nem tudom elképzelni, ezt hogy gondolhatja bárki is? Megértem azt, hogy próbáljuk a szociális távolságot megtartani, de nem tudom, én ebben nem mennék bele konkrétan. Jó, mindenki úgy veszélyezteti a saját dolgait, ahogy meg lehet, hogy oké, a gyógyszerészemben megbízok, mert azt mondom, hogy oké, de mi van, hogyha valaki elkezd erre rámenni, és mondjuk a dohányboltban éppen két napja ott dolgozó valakiben már nem lehet megbízni, de ő úgy van vele, hogy máshol is ezt csináltam, például a gyógyszertárban, ott működött, akkor itt is odaadom a bankkártyámat, és ez felfoghatatlan számomra. Tehát így ezért is van az, hogy én ezt egy kicsit ilyen Mad Max-i világnak érzem most, ilyen kiber Mad Max-nek, hogy úristen, mik történnek.
Hát ez, igen, ez valóban elég riasztó. Milyen jó, hogy ez a Covid az összeesett a PSD2 bevezetéssel, és milyen jó, hogy most már gyakorlatilag azonnali utalással lehet bármit fizetni. Úgyhogy itt a lehetőség a kereskedőknek is, hogy elkezdjék azokat a kreatív fizetési megoldásokat használni, ami például Kínában nagyon jól tud működni. Úgyhogy például egy e-mail cím megadásával, vagy e-mail cím ugye mint másodlagos azonosító beregisztrálásával, vagy éppen egy QR kód legenerálásával kérnek a tisztelt vásárlóktól pénzt.
Ez nagyon, nagyon érdekesen hangzik. Amit én még gondolni tudok ilyen esetekben, hogy egyszerűen kehessünk másik boltot, másik helyet. Tehát manapság azért, én tudom, hogy miért kérik el a bankkártyát és viszik ki, hiszen nagyon sokan még nem mobil terminált használnak. Az újabb kibocsátók azok már csak ilyen akkumulátoros mobil terminállal tudnak élni. Én nagyon sok helyen láttam most már olyat, hogy mit tudom én például a kedvenc pizzériámban is, hogy nem szolgálnak itt, tehát nem mehetek be, de az ajtóból én bekiabálom, hogy milyen pizzát kérek. Ő kihozza a terminált, én rácsippantom a kártyát hozzá, hát nem érintem, hanem csak fölé tartom, majd két lépést hátrébb megyek, ő eljön a terminálért, visszaviszi, és kihozza a pizzát, leteszi a pultra, két lépést hátra megy, én oda megyek hozzá, és elviszem, és az utcán elfogyasztom. Tehát, hogy amúgy érdekes, meg valahol vicces is, meg szomorú is, de hogy azért vannak megoldások, hogy tudjunk, hát hogy mondjam, életben maradni, és attól még fogyasztani, és fizetni, és vásárolni. Tehát, hogy nem muszáj odaadni a bankkártyát, és a PIN kódot, és egyebeket, és elfogadni azt, hogy csak így lehet, mert nem csak így lehet. Illetve lehet házhoz rendelni nagyon sok mindent. Talán most megéri kifizetni azt a futár összeget, illetve mindenképpen hatalmas tisztelet azoknak, akiknek az utcán kell még most is lenni, és futárkodni, és kiszállítani, hiszen ők a mi kényelmünk miatt vannak. Viszont ugye itt szóba jön az is, hogy egy futárnak például adunk-e borravalót, illetve ha igen, akkor hogyan, hiszen pont a készpénz, illetve ezeknek az érintése, ez veszélyes lehet. Hát más megoldásokat kell találni, nem tudom, lefújni ott a helyszínen valami fertőtlenítővel, vagy nem tudom.
A másik az, hogy ha nem akarsz borravalót adni, akkor csak kezedben egy maréka aprót így megcsörgetsz, hogy ezt fogadd el kérlek, és így jobb beleköhögsz, és nem fogja elfogadni. Na de visszatérve, vagy a tréfát félretéve, egyébként szerintem, én úgy látom, hogy ez, hogy odalépek, ő távolabb lép két lépést, én leteszem, én távolabb lépek két lépést, ő előre lép, megfogja, ez olyan, mint egy gyönyörűen megkoreografált performance, egy majdhogy nem egy tánc. És én ezt egyébként szépnek, vagy hát mondjuk úgy, hogy megláttam a jelenlegi helyzetben lévő szépséget, és az, hogy itt a tipegünk jobbra-balra a boltban is, hogy tartsuk a távolságot az emberektől, és olyan, úgy dolgozunk gyakorlatilag, mint a robotok, amiknek szenzoraik vannak minden irányba, és próbálnak nem neki menni semminek, és nem közel menni egy méterre a másikhoz. Ez egy kicsi szépséget így hozzátesz. Tudom, hogy ez egy kényszerhelyzet, és ez nem annyira jó, de mégis valahogy látok benne egy ilyen kis, akár egy zenét aláképzelsz, vagy valamit, akkor egészen érdekessé válik.
A home office kapcsán jött elő, hogy nem csak az oktatás miatt kell féljünk, hanem a home office-ba dolgozó kollégák miatt is. Nagyon figyeljetek oda, akik home office-ba kerültetek, hogy Hát a falnak most azért lehet füle, és sok esetben beszélgethettek olyasmiről, amit hát nem készültetek fel otthon, hogy ilyenről kell beszélni. Tehát alapvetően olyan helyzetben telkózatok, vagy telefonáljatok, vagy osztatok meg információt, amit biztos, hogy nem lehet könnyedén lehallgatni. Tehát mondjuk a kiabálva a telefonálás, az nem biztos, hogy előnyös, hogyha papírvékonyak a falak, vagy mondjuk, hogyha a munkaállomásod a kívülről rálátnak, azért érdemes figyelni, hogy talán nem ott kéne dolgozni, vagy nem úgy kéne dolgozni. Illetve amit én ajánlani szeretnék, főleg így a fiatalabb generációnak, vagy nem tudom, az Instagram mennyire célozza most a fiatal generációt, de hogy a nki.gov.hu Instagram fiókot, azt én nagyon-nagyon ajánlom, én nagyon-nagyon szívesen olvasom a posztjaikat. Tudatos internetezés, illetve IT-biztonságos figyelemfelkeltő awareness kampányokat csinálnak. Nagyon jó, tehát hogy nagyon-nagyon fiatalos és viccesek.
Én esetleg annyit mondanék el még, hogy számomra hihetetlen volt, hogy jelenleg mennyi támadás van ezzel kapcsolatban. Én az ember azt hiszem, hogy ilyen rohadt nagy baj van a világban, és egy picit így mindenki azzal lenne elfoglalva, hogy nem tudom, hogy idézőjelesen túléljen, illetve hogy a saját dolgával foglalkozzon, de ettől függetlenül APT-k, illetve mindenféle más nyerészkedők, hihetetlen mennyiségű támadás van, úgyhogy nagyon most baromira oda kell figyelni.
A háborúknak meg a rendkívüli helyzeteknek az egyik különlegessége az, hogy mindig ilyenkor sokkal jobban láthatóvá válik az árnyoldala az embereknek. És hogyha végignézzük a háborúk történetét, és egy kicsit olvasgatok történeteket, hogy milyen nyerészkedők, milyen csalók, milyen események voltak, akkor ebben sem különbözünk attól, ami történt a történelemben bármikor, hogy egyszer homo itt van az ember, és ilyen az ember. Alapvetően természetesen most nagyon sokan fognak csodaszereket kínálni, nagyon sokan fognak tuti megoldást kínálni, nagyon sokan fognak konteókat előhozni a témával kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen józanságra kell azokat az embereket hinteni, akik erre hajlamosak, és hát ne felejtsük el, hogy elsősorban ez az egész vírus az idősekre veszélyes. Mit csinálnak az idősek? Alapvetően miután nem nagyon mozdulhatnak ki, sokan rákattannak a Facebookra. Mi a Facebook? Alapvetően ezeknek a konteóknak és a csalásoknak és mindennek a melegágyai. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy a magyar nyelvű konteó oldalak és csaló oldalak most be fognak sokasodni, és egészen biztos vagyok benne, hogy idős honfitársaink egy jó túlnyomó része, ha nem szólunk nekik és nem tanítjuk őket, akkor áldozatul fog esni ezeknek a híreknek és ezeknek a csalásoknak. És miután a nagy különbség a gyermek és az idős állampolgár között az a különbség, hogy a gyermeknek jellemzően nincsen saját pénze, az idős embernek viszont van. Úgyhogy ha arra gondolunk, hogy az unokázós csalások mennyire mennek, amik gyakorlatilag csak telefonhívások, akkor gondoljunk bele, hogy az online csalások, amik az idősebbeknek, ugye egy ismeretlen területnek minősülnek, na azok mennyire fognak menni a következő időszakban.
Nem, erre szeretnék mindenképpen rá cuppanni, amit most mondtál egyébként, Csaba, hogy annak, tehát azt hinni az ember ugyebár, hogy oké, nagy baj van, akkor most picit kedvesebbek, vagy tehát kevésbé gázosabb idők lesznek, hogyha fogalmazhatok így, de nem pont, hogy az ellenkezője történik, hogy probléma van, és gyakorlatilag pillanatok alatt meg nagyobbodik a probléma. Tehát most minden, tehát Csövön is ez jön. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni.
Hát figyelj, Mad Max című filmet láttad? Ott se fogtak össze, és tették össze, melyik van, hanem egymást gyilkolták, és gyilkológépeket csináltak, illetve Terminátor, illetve lehet még sorolni.
Igen, Walking Dead, stb. Tudom. Igen, ez sajnos realisztikus, bármennyire is borzasztó.
Mondjuk a Walking Dead az érdekes így a vírusos kontextusban. Ja, és a számítógépeinkre nem veszélyes a koronavírus, viszont ettől függetlenül az antivírus szoftvereket azt továbbra is javasoljuk. Ami még fontos, hogy legyen szórakozás otthon, hallgassatok podcastet, tanuljatok belőle, illetve csináljatok esetleg saját kontenteket, podcasteket, akár oktatási jelleggel, mert szerintem magánszemélyként is, hogyha mondjuk valamihez értetek, és ezt kiteszitek így az internetre, vagy megosztjátok másokkal egy bizonyos platformon, akkor lehetséges, hogy mások ebből tanulnak, illetve lehet, hogy most sok podcast fog születni, meg nem tudom, YouTube csatorna, meg ilyenek. Én tudok olyan egyetemi tanárokról, akik YouTube csatornát indítottak, amitől én kicsit félek, hogy ez most ilyen szerteágazó és nagyon szétszórt tudás lesz, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt bár nem szeretem a központosítást, meg nem szeretem ezt így hangoztatni, de jó lenne, hogyha ez mondjuk egy platformon lenne, mint ahogy beszéltünk is az Udemy hölés társaihol, bár szerintem ez egy ideig nem fog még megszületni, hogy Magyarországnak legyen egyfajta, hát ilyen, nem tudom, közös tudás adatbázis, ahol egyes tanárok ezeket ott tartják. Illetve ami másik fontos, hogy ezek ott maradjanak, tehát hogy ez legyen fenntartható, illetve ez ne egy ilyen szakasza legyen a digitális oktatásnak, hanem esetleg ez alapján elinduljunk. Ami viszont szerintem nehéz lesz, hogy utána a gyerekeinknek azt fogjuk mondani, hogy na most már nem lehet tévézni, és nem lehet online tanulni, hanem irány vissza az iskola, mert nem biztos, hogy ezt most ugyanúgy fogják venni ezen túl.
Nem különösebben aggódnék amiatt, hogy a gyerekeknek vissza kell menni az iskolába. Tehát nekem az egy hét tapasztalata az, hogy a gyerekeknek nem jó ez a helyzet, nem jó bezárva lenni, és bármennyire azt mondják, hogy jaj, utálom az iskolát, és nem akarok oda járni, valójában nagyon hamar ki fog derülni a kisebbeknél, előbb a nagyobbaknál, sem sokkal később, hogy az iskola azért egy olyan közösségi tér, amit nem tud helyettesíteni gyakorlatilag semmi más.
Hát akkor szerintem ezzel a záró gondolattal megköszönjük, kedves hallgatók, hogy itt voltatok, illetve nektek, kedves co-hostok, hogy erről meséltetek, és bízunk benne, hogy mindenki egészséges marad, és otthon marad. Sziasztok!
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 Sziasztok!